Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Ferenczi Attila Maximot, a Reco Waste Management Kft. Vezetőjét, a Recovin alapítóját. Szia Attila!
Sziasztok, és szeretettel üdvözlök én is mindenkit!
Az adásunk témája az az, hogy akkor most hová dobjuk a szemetet, hát ugye főleg január 1-től sok minden változik, vagy hát legalábbis sokat beszélnek arról, hogy változni fognak a dolgok, de hát azt gondolom, hogy ez egy elég jó apropó arra, hogy úgy általában elbeszélgessünk arról, hogy akkor mikor, milyen szemetet, egyáltalán mi az, ami szemét, mert szerintem ebben sincsen teljes egyetértés. És hogy egyáltalán mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek legalább újra hasznosítottak legyenek, ha nem tudjuk esetleg megelőzni azt, hogy használjuk őket. De mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, azt szeretném kérni, hogy mutasd be a hallgatóknak, hogy egyáltalán így hogyan kerültél ennek a témának a közelébe.
Megpróbálom nem annyira messziről indítani, és egyből egy csomó kérdést fel is vetettél, illetve egy csomó olyan dolgot, amire nagy örömmel reagálnék, vagy szívesen reagálok. Én 16 éve foglalkozom nagyon intenzíven, lassan 20 éve ilyen egész intenzíven hulladékgazdálkodással, körforgásos gazdasággal, ehhez kapcsolódó témákkal és projektekkel. És azért indítok ennyire messziről, mert maga ez a szenvedély vagy küldetés tudat az igazából az egyetemi éveimre vezethető vissza. Én az ELTÉN környezetkutató hallgatónak készültem, illetve környezetkutató hallgatónak tanultam, és az a foramúci helyzet állt elő, ott az ELTÉN, ez egy viszonylag új szak volt 2004-ben, tehát hogy akkor még nem nagyon voltak, hogy mondjam, ilyen jellegű tevékenységek, ilyen jellegű szakok nem nagyon voltak a különböző felsőoktatási intézményekben, tehát ez egy eléggé ilyen innovatív dolog volt, hogy az ELTE egy ilyet elkezdett. És hát azért pragmatikusan gondolkozó, gyakorlatias szemléletmódú hallgatóként, mind a mellett, hogy itt a környezetvédelemnek a tudományos oldalát is azért egy picit körbejártuk, de azért tapasztaltuk a mindennapjainkban, hogy szép, hogy erről beszélünk, szép, hogy erről tanulunk, de magán az ELTÉN egyébként nincsen szelektív hulladékgyűjtés, és hát hogy néz ki az, hogy valaki bort iszik és vizet prédikál közben, tehát ezt viszonylag nehezen fogadta be a szervezetünk, úgyhogy alapítottunk az akkori szaktársaimmal egy környezetvédelemmel foglalkozó kis egyetemi egyesületet, ez ELTE Környezettudományi Klub volt, aztán szövetkeztünk, elkezdtünk együttműködni az EXCEL, ami egyetemisták a környezettudatos szemléletért mozgalommal, vagy szervezettel, amit a Mudra Viktória indított egyébként nagyon hasonló egy időben, de ő elsősorban kollégium oldalon, aztán ez már azóta nagyjá kinőtte magát, És hát ott kezdődött igazából ez, hogy mi elkezdtük egy picit egy jobban beleásni magunkat abba, hogy mi az, hogy hulladék, mi az, mit jelent az, hogy szelektív hulladékgyűjtés, egyáltalán ennek különböző szereplői vannak, és tulajdonképpen ide eredeztethető vissza az a fajta gondolkodásmód, amit most már az elmúlt évek szakmai munkájában úgy nevezünk, hogy multi-stakeholder szemlélet, tehát hogy alapvetően tehát a hulladék gazdálkodás, mint egy csomó más egyébként egyéb tevékenység is, az egy szemléletmód, egy olyan szemléletmód, aminek az alapja az, hogy felismert, hogy nagyon-nagyon sok különböző szereplő, akár különböző érdekek mentén vesz benne részt. Tehát, hogy ez volt ennek a történetnek az eredete. Az ezt követő években, tehát az ELTÉ-t követő években volt egy olyan szándékunk, hogy az, ahogyan egyébként elkezdtük az ELTÉ-n a szelektív hulladékgyűjtést így megszervezni, kitalálni, itt kartonkukákkal, kartonból készült kukákkal felszerelni a felsőoktatási intézményt, és utána így kvázi az eszköz maga egy népszerűsítő eszközként is tud működni, vagy egy edukációs eszközként is tud egyébként működni ebben a rendszerben, ráadásul pénzügyi szempontból is relatíve kis befektetéssel egyébként meg tudja magának oldani egy intézmény, hogy legyen egy valamennyire módon jól működő szelektív fulladékgyűjtése. Ezt a kartonkukás ötletet vittem én utána tovább egy üzleti ötletversenyen keresztül egy cégbe, és utána gyakorlatilag ez az egész ekköré kapcsolódó módszertan, az oktatási tevékenység az már ebben ebben teljesedett igazából ki, és itt kapott egy olyan fajta komplex szemléletet, illetve egy olyan fajta megközelítést, hogy utána már nem csak felsőoktatási vagy oktatási intézmények számára vált elérhetővé egy fenntartható hulladékgazdálkodási megoldás, hanem irodaházok, logisztikai parkok, tehát gyakorlatilag tényleg bármilyen szereplő számára. Kérdezted ugye azt, hogy itt egyrészt ugye felvetetted ugye a hulladékoknak a különgyűjtését, hogy ez mi módon történik, hogyan változott a rendszer. Hát az elmúlt 16-20 évben nagyon-nagyon sokat változott körülöttünk a rendszer. Egy dolog nem változott, az a fogalmi része ennek a történetnek. Tehát az, hogy a hulladék és a szemét az kicsit olyan, mint a rovarnak meg a bogárnak az analógiája, én ugye ezt szoktam használni, hogy ugye minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Ezt ugye valószínűleg mindenki legalább egyszer hallotta a középiskolai biológia tanulmányai során. Tehát hulladéknak nevezzük ugye azt, ami azokat az anyagokat, amiket valamilyen módon ugye az ember tevékenysége, mindennapi tevékenysége során megtermelés, ugye már nincsen rá szüksége, tehát már nem kívánja egyébként ezeket használni, ugye kidobja ezeket a dolgokat, vagy hát egy csomó mindent más csinálhat egyébként vele, és szemétnek nevezzük azt az egyébként nagyon-nagyon pici részét ennek az anyagáramnak, amit már semmilyen módon nem tudunk hasznosítani, tehát jelen pillanatban nincsen rá hasznosítási technológia, vagy nincsen a közelben elérhető hasznosítási technológia, és ezért hulladék lerakóra, tehát deponálással, vagy pedig hulladék égetőbe termikus hasznosítással, itt ugye mind a kétszer a szakmai terminológiát tettem utána, így ártalmatlaníthatjuk ezeket az anyagáramokat. De nagyon fontos, hogy mielőtt itt valami hulladék lerakóra vagy hulladék égetőbe kerül, megvizsgáljuk azt, hogy valamilyen módon nem illeszthető-e vissza ez az anyagáram, és ez tényleg bármi lehet, amire egyébként nincsen szükségünk, tehát a bútorok, a mindennapi hulladékok, az egyutas, a többutas csomagolások, ezek kivétel nélkül valamilyen módon meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy a körforgásos gazdaságban visszailleszthetőek-e. Ugye a hulladékpiramisról valószínűleg majd fogunk egy picit bővebben beszélni, vagy én legalábbis szeretnék róla azért egy picit bővebben beszélni, de hogy itt a hulladékpiramisnak a prioritás sorrendjét követve valamilyen módon találjuk meg ezeknek az anyagoknak az olyan fokú hasznosítását, hogy minél kisebb legyen az a környezeti kár, amit az emberiség a mindennapi működéséből fakadóan a hulladékokon keresztül az élő bolygóra vagy a természetre kifejt. Tehát ugye ez alapvetően ennek a módját keressük, és ugye erre próbálunk különböző eszközöket, különböző megoldásokat bevezetni.
Néha elvesztettem a fonalat, hogy az, amit te mondasz, az vajon elmélet vagy gyakorlat? Tehát amikor azt mondod, hogy a hulladék az tulajdonképpen az, amit még tudunk használni, és a szemét az az, amit aztán vagy elásunk, vagy elégetünk, de hogy nekem az az érzésem, hogy a gyakorlatban most azért még brutális mennyiségű hulladékot égetünk el, vagy ásunk el. Tehát segíts már abban, hogy azt lássuk, hogy mind múlik ez most jelen Magyarországán, mind múlik az, hogy a hulladékból szemét lesz, és ha szemét lesz, akkor például legalább valamiféle energiát kinyerünk belőle az égetésen keresztül, ami persze ugye széndioxid kibocsátással is jár, tehát hogy van ennek negatív oldala is, vagy egész egyszerűen elássuk, és például ha elássuk, akkor van-e arra lehetőség, hogy előbb-utóbb azt visszaássuk, vagy kiássuk, és megnézzük, hogy mi az, amit mi oda elástunk, és hát, ha ott is van hulladék, ami már nem szemét.
Nagyon-nagyon köszönöm a kérdést, nagyon szuper, és nagyon jól rávilágít egyébként arra a tényre, hogy azért itt a valóban, egyébként én itt az előbb az elméleti oldalát mutattam be a dolognak inkább, de nem is az elméleti oldalát, hanem inkább a potenciáját. Annak, hogy micsoda elképesztő nagy lehetőség van egyébként itt abban az anyagáramban, ami egyébként a kukáinkba kerül, amit ugye így hívunk, hogy a kukába kerül, a szemétbe kerül. Tehát valóban ezek a visszagyűjtési rendszerek, tehát ahogy egyébként a hulladék gyűjtésünk a mindennapokban, és legyen az a háztartásunk, legyen az egy társasházi hulladékgyűjtés, legyen az egy irodaházi hulladékgyűjtés, az még nem működik hatékonyan. Tehát nagyon-nagyon sok kiaknázatlan potenciál van ebben, és hogy azért nagyságrendekről is beszéljek, nagyjából a termelt hulladékunknak a 25-30% térfogata az papír, hasonló mennyiség egyébként a műanyag, körülbelül egy ilyen 4-5% környéke, ami üveghulladék. Nagyon sok, főleg ipari környezetben rengeteg fahulladék, de egyébként a lomtalanításokra csak ha gondolunk, elképesztő mennyiségű fahulladék az, amit egyébként kidobunk itt a bútorokon keresztül az EU-nak, 2024-es célkitűzése, a textil hulladékok, különösen a textil hulladékok és az üvegek visszagyűjtésének az elősegítése, és jelen pillanatban, tehát hogy azért ugye érezzük, hogy itt ha összeadjuk a számokat, akkor nagyjából kijön, hogy egy ilyen 65-70% a hulladékunknak, amit holnaptól akár egyik napról a másikra potenciálisan újra tudnánk hasznosítani. És ehhez képest a valódi újrahasznosítási arányok fővárosban egy picit jobbak, fővároson kívül ez egy picit rosszabbak, de nagyjából ilyen 20-30% közé tehető településtől függően. Tőlünk nyugatabbra lévő országok azért már eléggé előre haladottak, tehát mondjuk egy Dán példát, vagy Dán vagy egy Holland példát megnézzünk, akkor ott már egészen magas, tehát ilyen 80-90% körüli, tehát ez nagyjából az elérhető maximuma egyébként az újrahasznosításnak, tehát annak, ami most mondjuk 5-10-20 évvel ezelőtt a kukában landolt, annak valójában ekkora része újrahasznosítható, és ezt a dánok, a hollandok, északi országok elég jól, elég hatékonyan mondjuk úgy, hogy kiválogatják, vagy olyan módszertanokat vezetnek be, olyan mindennapi gyakorlatokat, ami miatt nem is kerül a kommunális hulladékban ezek az újrahasznosítható hulladékok. Tehát a fő üzenetem az az, hogy jelen pillanatban az elmélet, tehát az elméleti potenciál és a gyakorlati számok között egy viszonylag nagy űr tátong. Én a mindennapjaimban egyébként azzal foglalkozom, illetve a csapatunk azzal foglalkozik, hogy ezt az űrt, ezt minél jobban próbáljuk, ezt a távolságot minél próbáljuk csökkenteni. Tehát minél inkább segíteni azt, hogy ne az újrahasznosítható anyag, a papír, a műanyag, a PET palackok, stb. Fémhulladékok ne a vegyes kukába randoljanak. Ezáltal, ha már valami bekerült a vegyes kukába, annak a sorsa mindenképpen egy lerakói vagy egy égetői hasznosítás, hanem valamilyen módon ez máshova kerüljön, tehát ugye újrahasznosuljon. Tehát számok szintjén ez egyébként így néz ki, de valóban nagyon jól rávilágítottál arra, hogy itt a különbség a gyakorlat és az elmélet között az egyébként óriási. Itt nagyon nagy szerepe van egyébként mind az állami szereplőknek, mind a 2023-ban létrejött MOHU-nak, nekünk is nagyon nagy a szerepünk abban, minden szereplőnek, hogy ezt a távolságot, ezt valamilyen módon próbáljuk egyébként lecsökkenteni.
Ha jól tudom, hát ha már említetted a MOHU-t, akkor térjünk rá. Ha jól tudom, akkor ezt most az italok tekintetében, vagy az italos dobozok, italos csomagolások tekintetében próbálja a MOHU ezt a, hogy mondjam, ezt a potenciált kiaknázni január 1-től, és ugye már a nagyobb üzletekben látni azokat a nagy visszaváltó gépeket, de hogy mi fog történni január 1-én, vagy mi történik másképp? Tehát eddig azt mondták, hogy tapossa laposra, aztán dobja be a szelektívbe, most már hirtelen véletlenül se tapossa laposra, hanem akkor akkor nem tudom, cuccolja vissza a gépekhez. Tehát ugye mi fog történni? Ha valakit érdekel egyáltalán az, hogy mit tegyen annak érdekében, hogy ő is segítse azt, hogy hova kerülnek ezek, akkor mit csináljon, főleg január 1-től?
Igen, hát itt, ha mondjuk 2-3 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor azt mondtam volna, vagy az lett volna az eklatáns válaszom erre a kérdésre, hogy nagyjából minden háztartás számára már Magyarországon ugye 2013 óta valamilyen házhoz menő, vagy ház közelében lévő szelektív hulladékgyűjtési megoldás az elérhető, és hogy egyszerűen csak éljen ennek a rendszernek a lehetőségeivel. Tehát, hogy a fővárosban is azért én elég sok olyan társasházzal egyeztettem, elég sok olyan társasházzal egyeztettünk, akik panaszkodtak arra, hogy egyébként nem elegendő a papíros meg a műanyagos kuka ahhoz a hulladék mennyiséghez képest, tehát, hogy egyszerűen nem tudnak hova pakolni az emberek, ezért a PET palack, a papír a kommunális hulladékban, vagy a kommunális kukában landol, akkor meg egyébként mi végre gyűjtünk szelektíven, hogyha egyébként nincsen hely, nem fér el a rendszerben. Ugye ezt nagyon fontos tudni, hogy a hulladékgazdálkodás, itt teszek egy pici kitérőt, elsősorban itt az újrahasznosításról szól. Az újrahasznosítás az valóban egyébként egy fontos eleme, a hulladékgazdálkodás ez egy logisztikai, egy nagyon erősen logisztika vezérelt műfaj, ezt talán egyébként kevesen tudják, vagy azt mondom, hogy aki nem ebben van minden nap, aki nem ebben dolgozik minden nap, az nem feltétlenül látja azt, hogy itt alapvetően azt, hogy mi újra hasznosítható, mit hasznosítunk újra valóban, tehát mi az, ami tényleg a műanyagból, egy PET palackból újra repet lesz. Egy fehér papír, egy újrahasznosítás után mondjuk hullámpapírként születik újra, hullámkartonként születik újra. Ezek alapvetően tehát az határozza meg, hogy mi az a hatékony logisztikai megoldás, amivel a keletkezésnek a helyszínétől, az újrahasznosításnak a helyszínéig ezt el tudom juttatni. És ez mennyiséget is feltételez, tehát, hogy nyilván kicsi mennyiségért elmenni valahova nem éri meg, hát magasabb lesz a karbonlábnyoma egy egykukányi szállításnak, a széndioxid kibocsátása egy egykukányi szállításnak, mint amennyit egyébként nyerünk annak az anyagnak az újrahasznosításával. Tehát azért ezt a hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek ezt egyrészt figyelembe veszik, másrészt ugye az üzemanyag árakon keresztül a saját zsebükön is érzik. Tehát itt ugye azt kereste a piac nagyon sokáig, illetve a különböző szakértők nagyon sokáig, hogy mi a lehető leghatékonyabb logisztikai megoldás, amivel egyébként közelebb juthatunk erről a 25-30%-os, nagyjából éveken keresztül stagnáló újrahasznosítási arányról valamilyen módon egyébként el tudunk mozdulni. Ebben fog egyébként várhatóan egy nagyon nagy hatékonyságbeli változást jelenteni egy új logisztikai rendszer, ahol már nem a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fog dominálni, hanem ugye ezen a DRS rendszeren keresztül ugye a felhasználó val fizettetik kvázi meg egyébként az újrahasznosításnak a díját, ugye ez az 50 forintos díj, ez ugye beépül majd a 0,1 és 3 liter közötti italcsomagolásoknak a díjába, illetve lesz egy, amit ugye visszakapsz, akkor, amikor elviszed egy ilyen újrahasznosító automatáig, tehát hogy jelenjen meg ennek a környezeti externáliának az értéke, tehát jelenjen meg ennek a környezeti jótételnek a pénzügyi értéke egyébként a mi zsebünkön is, pontosabban az jelenjen meg, ha ezzel a mi köznapi ember, olyanok, mint te, én, nem foglalkoznak. Tehát ha visszavisszük az automatához, akkor vissza fogjuk kapni azt a pénzt, amit egyébként kifizettünk akkor, amikor megvásároltuk ezeket a termékeket. Én pont a napokban csináltam egy viszonylag széles körű kutatást arra vonatkozóan, hogy milyen hatékonyságok érhetőek el egyébként ezzel a DRS rendszerrel. Ez egy relatíve új rendszer, ez ugye Deposit Return Systemnek a rövidítése, És hát az előzetes várakozások szerint nagyjából ilyen 85-90%-os visszagyűjtési arány érhető el egyébként ezzel a rendszerrel. Tehát érezzük, hogy a 25-30-ról nagyjából egy 2-3 év leforgása alatt el tudunk jutni a 85-90%-os visszagyűjtési arányig. Persze most az italcsomagolásokról beszélek. Ez az elvárás. Ennek aztán van egy olyan logisztikai oldala, hogy ahhoz, hogy visszaváltható legyen a termék, ahhoz nem szabad, hogy roncsolódjon, tehát az automatának fel kell majd tudnia egyébként ismerni a rajta szereplő vonalkódot, tehát ez az oka annak, hogy amíg a korábbi rendszerben az volt a jó, hogy minél kisebb helyen, minél több hulladékot tudjak letárolni, és az autó elmenjen érte, itt ugye most egy olyan szemlélet van, hogy még lehetőség szerint egészében jutassuk vissza az automatához. Zárójelben, utána ugyanaz fog vele történni, tehát ahhoz, hogy hatékonyan lehessen szállítani, ez az automata egyébként tömöríteni, zúzni fogja valóban, mert utána a logisztikai része így hatékony, tehát így szállítható könnyen, úgyhogy ez a logikai látszólagos bukfenc az egyébként ezzel magyarázható, hogy itt egy másfajta rendszer, egy másfajta megközelítés jön. Amennyiben beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor én azt gondolom, hogy ez akár nagyon, nagyon üdvös is lehet. Nyilván nekem is azért vannak szkepsziseim a hatékonyság felfutását tekintve, illetve nagyon sok kollégámnak is. De ha beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor ez egy nagyon magas újrahasznosítási arányhoz tud minket hozzásegíteni.
És a kupak az rajta marad, vagy nem marad rajta? Mert ugye ez is változott az évek során. Emberek gyűjtögették a kupakokat, aztán rájöttek, hogy nem lehet leszedni a kupakot. Most mi van a kupakkal? Most akkor visszarakjuk, nem rakjuk vissza, be kell? Vagy hát, hogyha ha a gép fogja összetömeríteni, akkor nyilván az a jobb, hogyha nincsen rajta a kupak, viszont amikor szállítjuk, akkor meg nagyon jó, ha rajta van a kupak, hogy nem a táskába fog folydogálni. Tehát, hogy működnek ezek a gépek?
Én azt gondolom, hogy erre jelenleg még én nem tudok válaszolni, hiszen nem volna egyébként részemről egy felelős hozzáállás, hogy én ma megmondom, hogy ezek a gépek január 1-től hogyan fognak üzemelni, és aztán mi az, amit elvárnak egyébként a felhasználótól. Ha a külföldi példákból indulunk ki, akkor ott azt látjuk, hogy alapvetően a kupak rajta léte, nem léte, az nem befolyásolja egyébként ezt, hogy visszaveszi-e magát a terméket amúgy az automata, és azért hozzátenném azt is, hogy a kupakgyűjtés az egy egészen önálló, hát azt mondom, egy ilyen önálló életre kelt organizmus volt itt a hulladék gazdálkodásban. Ugye egy jó pár évvel ezelőtt, mivel a kupak az egy nagyon jól, megint csak egy logisztikai kérdésről beszélünk, egy nagyon jól gyűjthető, könnyen beazonosítható, és a hulladékgazdálkodási piacon egy jó áron, relatíve jó áron értékesíthető anyagáramról beszélünk. Itt ugye a polipropilén, tehát ez a kemény műanyag a kupakoknak a legtöbb kupaknak egyébként az összetevője. Tehát ez egy olyan anyag volt, amit egyébként viszonylag könnyű volt gyűjteni, és aztán különböző charity akciókon belül, ugye itt én is találkoztam azzal, hogy gyűjtötték hátrányos helyzetűeknek, vagy éppen egész sok településen megjelent ugye ilyen köztéri kupakgyűjtő különböző társadalmi célok mentén. Tehát azért én azt mondanám, hogy a kupak az nem egy állatorvosi ló, ez egy kivételes példa, hiszen egy alapvetően egy jól gyűjthető, jól beazonosítható anyagról van szó, amire egyébként egy páran ráálltak, de ráállhattunk volna egyébként ugyanezzel a feltétellel a mosószeres flakonokra, vagy akár a jegyzetfüzet borítókra is, hogyha éppen azoknak az ára, azoknak a piaci értéke tette volna ezt lehetővé.
De akkor erősíts meg abba, hogyha mondjuk véletlenül úgy hozza az élet, hogy nem tudjuk egybe visszavinni, attól még a szelektívben még mindig van értelme laposra taposni és beledobni, ugye?
Természetesen. Tehát
ez most nem fogja kiváltani a sárga kukáinkat, hanem a sárga kukába a csomagolásokat, nem italos dobozokat még mindig nyugodtan belerakunk, rakhatunk, és hogyha nem tudom, véletlenül megsérült a petpalackunk, akkor azt is nyugodtan dobjuk bele az újrahasznosító sárga kukába.
Én most azt gondolom, hogy igen, de erről egyébként, mivel én magam ugye a saját cégemen belül vagyok felelős ilyen kérdésekre válaszolni, ezért a Mohu nevében nem válaszolhatok, de én most azt prognosztizálom, illetve nekem a jelenlegi prognózisom az az, hogy igen, ez a későbbiekben amúgy várhatóan így fog működni, illetve hát azért nem minden, ugye minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, az automaták is bizonyos műanyag típusokat vissza fognak tudni majd venni, amik egyébként a mindennapi működésünk során keletkeznek, de bizonyos hulladékokat nem, és akkor gondolok itt például csak a ugye a Covid alatt viszonylag felpörgött ugye a csomagkiszállításoknak a kérdése, ott ugye nagy mennyiségű hullámkarton és fólia csomagolás érkezik, ugye ezeket az automaták nem fogják tudni visszavenni, ezek valóban továbbra is várhatóan a klasszikus hulladékgyűjtési rendszerben tudnak majd újrahasznosításra kerülni. Itt közbeszúrnám azt egyébként, én meglehetősen sok előadást tartok és tartottam a témában az elmúlt években, és jellemzően megkapom ugye azt a kérdést, hogy hát ez valóban egyébként, ha a szelektív kukába dobom, akkor az újra hasznosul-e. És nem csak mi itt a Rekónál, nem csak más hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknek a képviselői, de kivétel nélkül mindig ugyanazt súlykoljuk, hogy ezek az anyagáramok, ezek értékek, ezeknek van egy olyan a hétköznapi ember számára nem feltétlenül látható piaca, itt van egy az egészet fűtő dinamizmus, egy pénzügyi dinamizmus, a hulladékoknak európai szinten tőzsdéje van. Tehát, hogy ilyen ekkora rendszerekben gondolkodjunk, tehát ezek valóban újrahasznosításra kerülnek, ez nem egy nice to have, és nem egy kötelezettségből fakad, és nem azért, mert muszáj csinálni, hanem azért abból fakad, hogy ezeknek az anyagáramoknak van egy piaca, vannak olyan ipari szereplők, akik ezeket az anyagokat közvetlenül, vagy valamilyen feldolgozott minőségét felhasználják a saját ipari folyamataikban. Tehát egy nagyon is működő...
Tehát érdemes belerakni a szelektívbe. Tehát, hogy azok az ilyen városi legendák, amik egyszerűen őrület, hogy milyen mértékben tartják még magukat az egészen magasan kvalifikáltak között is, hogy ugye ne dobjuk bele a szelektívbe, mert úgyis jön a kukásautó, aztán összeönti. Ez már ugye őrült régen, nem igaz, és gondolom erre hoztad ezt a példát.
Pontosan így
van. Ennek van értéke, tehát nem fogják ezt megtenni. Viszont azt akartam kérdezni tőled, hogy ha valaki már azért, és azt gondolom, hogy az ördögyeslőség hallgatói között sok ilyen van, aki már ugye túllépett ezen a kérdéskörön, hogy azt gondolja, hogy zöldnek lenni az annyi, hogy újra hasznosítok. És már azon kezd el gondolkozni, hogy oké, de mondjuk a teljes életciklust nézve, melyik az a hulladék, vagy melyik az a csomagolóanyag, ami igazából a legkisebb energiabefektetéssel, vagy környezeti terheléssel jár, akkor mit mondasz? Tehát amikor mondjuk, mit tudom én, répalevet akarok venni, és megvehetem italos kartonba, műanyagba és üvegbe, akkor én melyikbe vegyem meg annak érdekében, hogy ugye a legkisebb, és mondjuk itt beszéljünk január 1-től, tehát hogy azt mondhassam, hogy igazából ez az, amit a legjobban lehet. Ja, és még ott van a fémitalos doboz is.
Igen, alapvetően nekem a válaszom az erre mindig ugyanaz. Az a csomagolás, amit én viszek magammal, és végtelenszer újra tudom használni, és végtelenszer újra tudom tölteni, vagy hát lehetőség szerint korlátlanul, tehát hogy az a legfenntarthatóbb. magyarul az a hulladék, amit ugye meg sem termelünk, vagy amit nem is keletkeztetünk semmilyen módon. Aztán innentől kezdve persze ennek vannak fokozatai. Ugye már itt a beszélgetésnek az elején de említettem egy kifejezést, ez a hulladékpiramis. A hulladékpiramis azt úgy kell elképzelni, ennek 5 szintje van, gyakorlatilag egy prioritás sorrendet határoz meg, nem csak a hulladékgazdálkodással foglalkozó szakértők, hanem bárki számára, aki keresi a legfenntarthatóbb megoldást a hulladékainak a kezelésére. Mi az a legfenntarthatóbb, és mi a legkevésbé fenntartható mód egyébként a hulladékokra, vagy a legfenntarthatóbb kezelési mód. És ugye az abszolút prioritás az ugye a nem termelés, tehát hogy ugye az, hogy nem is keletkeznek egyébként hulladékok, ugye ez a reuse szemlélet, ugye ezt követik sorrendben ugye valamilyen fokú upcycling, ilyen újra értelmezése a hulladéknak, a recycling, az újrahasznosítás, lépésben következő a termikus hasznosítás, magyarul az égetés, és a legalsó prioritáson van egyébként, tehát a legkevésbé ideális az ugye a hulladékoknak a lerakása, hiszen a lerakásnál egyébként itt már azért keverednek az anyagok, sérülnek, tömörödnek egy-egy hulladék lerakóba. Sokszor meg felmerül ugye kérdésként, hogy vajon ezeknek a bányászatára valamikor akár sor kerülhet, akár éveken, évtizedeken belül. Én erre nem nagyon látok egyébként reális esélyt, tehát annyira erodálódnak már a lerakóban lévő anyagok, hogy abból hasznosítható anyagot, azt viszonylag nehéz lenne kigyűjteni, különösen csomagoló anyagot. Tehát a válaszom az mindenképpen az, hogy az a csomagolás, amit meg sem keletkeztetünk, tehát hogy keresni az újratöltési lehetőségeket, és egy olyan csomagolóeszközt használni, én például most nem fogok márket mondani, de van egy gyümölcsital gyártó cég, akinek én nagy ritkán szoktam vásárolni a gyümölcsitalaiból, 1 literes üveges kiszerelésben kaphatók, és hát amíg el nem hagyom, vagy amíg el nem törik nekem, ez az 1 literes üveges palacka a vizes palackom utána, amit használok. Aztán van, aki ezt műanyag palackkal oldja meg, tehát lehet ilyet, ilyen csomagolásmentes boltokban lehet ilyeneket vásárolni, úgyhogy én alapvetően ezeket a megoldásokat preferálom és javaslom mindenkinek. És hát aztán nagyon sokat, akár órákat lehet beszélgetni arról, hogy a különböző csomagolóanyagoknak, a különböző anyagáramoknak mik a hányszor hasznosíthatóak újra, ha újra hasznosítjuk, akkor milyenek a környezeti hatásai. Erre számos szakértő készített már életciklus elemzéseket. Azért egy dolgot azt nagyon határozottan állíthatok, és a vásárlás pillanatában megfontolásra javaslok. Minél inkább több anyagból áll egy csomagolás, és gondolok itt például a kompozit csomagolásokra, ugye különböző ilyen bob tasakok, amik ugye papír, ilyen műanyag ablakos papír tasakok, de gondolhatok akár a több rétegű italos karton csomagolásra, gondolhatok a chipset zacskóra, ugye ami egy olyan műanyag fólia, ami belülről alumínium gőzzel van átpárologtatva, ugye, hogy a chips az ugye megőrizze a frissességét, tehát minél több különböző anyagból áll, minél komplexebb egy csomagolás, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy annak van valamilyen újrahasznosítható megoldás, minél homogénebb, minél inkább egy anyagból készül, annál valószínűbb, hogy újra tudjuk hasznosítani. Gondolok itt például az alumíniumra, végtelenszer hasznosítható újra, egy műanyag, egy tisztán PET, az körülbelül 7-8, legfeljebb 10 alkalommal tud átmenni egy újrahasznosítási körön, a papír 6-7 alkalommal, tehát itt azért mindegyik anyagáramnak megvannak a maga specifikumai, de ezt érdemes szem előtt tartani, amikor elmegyünk a boltba. Minél komplexebb egy csomagolás, minél összetettebb, annál kisebb a valószínűsége, hogy újra tudjuk hasznosítani.
De akkor a fém, az üveg, a műanyag és a papír között nem mernél fölállítani prioritási sorrendben?
Nem vagyok...
A teljes életciklust nézem?
Mivel én magam nem foglalkoztam életciklus elemzéssel, hanem én is számos életciklus elemzést olvastam, és hát kicsit ilyen ahányház, annyi szokás, tehát, hogy próbáljunk aztán kiigazodni a különböző életciklus elemzések között. Nyilván lehet, én a magam részéről, és ez inkább egy ilyen az én tapasztalatom és az én szubjektív szakértelmem alapján én a kvázi egyik legfenntarthatóbb anyagnak, bármennyire is akár furcsán hangzik, de azt azért az alumíniumot tartanám, mert viszonylag nagy mennyiségű alumíniumot már kiszedtünk a rendszerből, tehát ezzel már nincs mit tenni. Kibányáztuk, irgalmatlan mennyiségű földet megforgattunk. Viszont ezt az alumíniumot, amit már egyszer kiszedtünk a rendszerből, ezt végtelen sokszor bent lehet tartani a rendszerben. És az olvadás pontja, mivel maga alacsonyabb az üvegénél, ezáltal sokkal kisebb energia szükséges ennek az újra hasznosításához. Bár az üvegnek ugye a kiinduló alapanyagai, ugye a kvarchomok, egy nagyon speciális kvarchomok, illetve a méz, mégis nagyon nagy energia szükséges hozzá, illetve a begyűjtése és az újrahasznosítása is igen körülményes az üvegnél. Ezért én magam részéről egyébként azt gondolom, hogy ha újrahasználatban gondolkozunk, és azt nézem, hogy nekem milyen a palackom, amit én használok és hordom magammal, akkor az üvegből van. Viszont ha újrahasznosítható csomagolásban gondolkozom, akkor viszont mindenképpen a meglévő, már a föld felszínén lévő alumínium rezervoár az, amiből egyébként gondolkoznék, és ezt ennek a minél hatékonyabb újrahasznosítását propagálnám, visszagyűjtését és újrahasznosítását propagálnám. Zárójelbe hozzáteszem, ez az új DRS rendszer is egyébként ebbe az irányba viszi a visszagyűjtésnek az arányát, illetve ezekbe az irányokba viszi.
És a DRS rendszerben ott mi történik az üveggel? Tehát, hogy az ilyen több utas üveggé válik, vagy minden üveg, ami oda bekerül, azt újra törik?
Ezt én újra jelenlegi ismeretem az, hogy ezt újra törik. Ilyen több utas rendszer az alapvetően olyan néhány olyan gyártónál, illetve néhány olyan termékforgalmazónál működik, aki maga vállalja egyébként a saját márkás csomagolásoknak a visszagyűjtését. Én tényleg néhány ilyenről tudok, nem sokról. Nálunk az irodában is egyébként, hát most megint nem akarok márkanevet mondani, de van egy olyan magas koffein tartalmú szénsavas üdítőket gyártó cég, hát irodai környezetben természetesen szükség van a koffeinre, ahonnan mi egyébként rendelünk, és hát itt azért a legfenntarthatóbb megoldást választottuk, tehát egy olyan beszállítóval dolgozunk, aki gyakorlatilag a teljes göngyöleget úgy, ahogy van, visszagyűjti, mossa, és egy új göngyöleget hoz helyette, tehát hogy gyakorlatilag egy új rekeszben kapunk új üdítőket, gyakorlatilag semmi nem történik, mint hogyha csak újra töltöttük volna.
Azért szeretem hallgatni, hogy te beszélsz erről az egész témáról, mert ugye általában azok, akik erről a témáról beszélnek, leginkább arról beszélnek, hogy lehet újrahasznosítani. Te meg ugye ugyanonnan indulsz ki, mint a legtöbb ökológiai közgazdász, hogy hát próbáljuk meg azt megnézni, hogy lehet egyáltalán magát az anyagáramlást megelőzni, és aztán utána beszélgessünk a körforgásos gazdaságról. De hogy hát azért azt látjuk, hogy ennek iszonyú erős akadályai vannak, és engem azért érdekelne, hogy te mit látsz leginkább akadályának ahhoz, hogy például a csomagolásba kevesebb hulladékot termeljünk, mert sokszor azt mondják, hogy például a túlzott népegészségügyi elvárások azok, amik így kényszerítenek a csomagolásra, de néha azt is látom, hogy ugye próbálnám eldönteni, hogy mondjuk egy csomagolt biozöldséget vegyek, vagy egy nem csomagolt, nem ökológiai gazdálkodásból származó zöldséget, és hogy ugye ennek mi lehet vajon az átváltása. És hát gondolom azért van az egyik becsomagolva, hogy ugye meg lehessen különböztetni a másiktól, vagy van egy csomó olyan, ami ugye a mennyiségre, tehát az eladott mennyiségre vonatkozó információk miatt van összecsomagolva. Tehát, hogy mit látsz azzal kapcsolatban, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy egyáltalán kevesebb hulladék legyen?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, megint csak egy olyan témafelvetés, amiről egy levegővétellel 24 órán keresztül tudnék beszélni, de most ezt megpróbálom nagyon zanzásítva összefoglalni. Tényleg megint csak aláhúznám azt, tehát, hogy én több mint 16 éve foglalkozom ezzel a témával. Nagyon sok emberrel beszélgetek, nagyon sokan jönnek oda hozzám, a kollégáimhoz kérdezni, mit tehetünk mi? Milyen az, hogy néz ki mögötte az ipar? Nagyon talán egy kicsit meglepő dolgot mondok. Az ipar és a háttér az rendelkezésre áll. Tehát a szereplői, hogy ez jól működjön egy ilyen körforgásos rendszer, azok egyébként jelen vannak. Az más kérdés, hogy elegen vannak-e, most még egyébként nincsenek elegen, vagy nem vagyunk elegen, de a szereplők azok rendelkezésre állnak. Innentől kezdve a következő, tehát ebben a úgynevezett multi-stakeholder rendszerben a következő megoldó kulcs ahhoz, hogy az újrahasznosítás, az újrahasználat működjön, tetszik vagy sem, az utcán sétáló, boltba járó embernek a kezében van. Milyen módon? Olyan módon, hogy ugye kérdeztél, beszélgettünk már ugye az előbb az újratörtésről, ugye a hulladék nem keletkeztetéséről, és egészen addig, amíg ez egy ilyen nice to have, tehát hogy így jó, hogy nekünk van egy, hogy én szexibb vagyok attól, hogy egy újrahasznosítható, vagy trendibb vagyok attól, hogy egy újra tölthető palackot használok, attól ez még nem fog elterjedni, akkor ez egy trend lesz egy bizonyos szubkultúrán belül, vagy akár önmaga egy szubkultúra lesz. Nem szabad, hogy ez egy szubkultúrában maradjon meg, ennek mindenkire ki kell terjednie. Tehát elérhetővé kell lennie. Már elérhető. Milyen módon elérhető? Úgyhogy amikor én ráadásul nem is a fővárosban lakom, hanem az agglomerációban, de hogy amikor én elmegyek vásárolni, akkor én eldönthetem azt, hogy egy picit megtervezem a vásárlásomat, és úgy döntök, hogy az én településemen egyébként hetente kétszer lévő piacra, vagy akár a szomszéd településen szintúgy egyébként egy másik napon lévő piacra megyek vásárolni, ahol viszem magammal a saját vászonzsákomat, és netán még akár olcsóbban is meg tudom vásárolni a levészöldséget, és a húsárút, mint hogyha egyébként egy nagy bevásárlóközpontban mennék el, vagy pedig impulzus vásárlok, ami velem is előfordul, tehát hogy nem egy olyan piedesztáról beszélek, ahol én hibátlanul működnék, hanem csak azt mondom, hogy a választás lehetősége az nálunk van, tehát hogy az annál az embernél van, aki a bevásárlást azt intézi a háztartáson belül, hogyha ez egy ember, hogyha egy egész család, akkor ő, hogy dönt, hogy az ő pénzével hogyan szavaz egy csomagolásos termékre, vagy egy csomagolásmentes termékre, vagy akár egy kosárközösségen keresztül idényzöldséget rendel saját magának. Tehát elképesztően sok lehetőségünk van, amiről csak egyszerűen nem feltétlenül tudunk, vagy akár, és azért hozzáteszem, hogy a hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek nem feltétlenül szuper érdekeltek abban, hogy erről túl sokat meséljenek, de ezek olyan gyakorlati eszközök, amivel nem csak pénzt tudunk spórolni, hanem gyakorlatilag nulla közeli állapotra tudjuk reagálni a hulladék mennyiségünket.
Én értem, de ebben a podcast sorozatban én szeretném, hogyha nem mindig és folyamatosan csak a fogyasztóra és az egyénre tolnánk át a felelősséget. Tehát a kérdésem az arra vonatkozott, hogy milyen rendszer szintű problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy még mindig egyfolytában én, mint egyéni fogyasztó rohangálok a lehetőségek között, ahelyett, hogy rendszer szinten oldódna meg ez a probléma. Tehát miért nem tudok mondjuk akárhol vászonzsákkal venni, akár biocuccot is, vagy miért nem tudok, most már ugye nagyobb helyeken is megjelent az, amikor egy zacskóba te magad beleeresztesz bizonyos mennyiséget, mondjuk nem tudom én, magvakból, de bármiből. Tehát mi az a rendszer szintű előírás, ami miatt ez még mindig nem természetesen működik, bárhol?
Onnantól kezdve, hogy, és azért nehéz válaszolni egyébként erre a kérdésre, vagy a probléma felvetésre, mert előbb vagy utóbb, ugye onnantól kezdve, hogy egy emberi populáció elkezd növekedni, és gondolhatnék itt arra, hogy mondjuk egy 300-400 évvel ezelőtt ugye a közegészségügyi törvények azok ott tartottak, hogy az első hulladékgazdálkodási vagy hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó törvény az ugye arról szólt, hogy amikor kinyitom az ablakot, az egyébként egy párizsi törvény volt, amikor kinyitom az ablakot, és mielőtt kiborítom az éjszakai melléktermékkel teli vödröt az ablakon, akkor kiáltsak ki, hogy nehogy valakinek a fejére lötyintsem. Tehát ez egy bizonyos populáció méretet követően ugye elkezdjük szofisztikálni ezeket a szabályokat. És itt alapvetően maga az emberi populáció méret, tehát egy városnak, akár egy 2 milliós fővárosnak a mérete, vagy egy 10 milliós országnak a mérete teszi szükségessé azt, hogy bizonyos csomagolási alapelveket, amivel egyébként tartósítani, vagy népegészségügyi szempontból biztosítani tudjuk azt, hogy ezekkel az élelmiszerekkel, fertőzéseket, egyéb dolgot, és itt ugye nem kell időben messzire mennünk, ne terjesszünk, ehhez szükségesek bizonyos csomagolások, fáj vagy sem, tehát alapvetően mi akartuk így. Tehát azáltal, hogy beköltöztünk a városokba, azáltal, hogy, és ez egy lényegesen tágabb kérdés, tehát hogy ez nehéz lenne ebben az igazságot keresni, hogy nem visszatérve a fogyasztóhoz, miközben egyébként a fogyasztóknak a számossága teszi indokoltá azt, hogy olyan csomagolási rendszereink legyenek, hogy ne keressük ebben a fogyasztónak a felelősségét. Én nem gondolom azt, és nem tapasztalom azt egyébként a mindennapi munkám során, hogy a csomagoló cégek azok egy olyan lobby tevékenységet fejtenének ki, ami miatt háromszor annyi csomagolást vásárlunk meg. Tehát, hogy én ilyen jellegű működést azért nem látok. Annak érdekében persze, hogy az ő piacuk és hogy minél több csomagolóanyagot lehessen gyártani. Tehát, hogy ilyen jellegű működést én a magam részéről nem tapasztaltam. Viszont továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy azt viszont tudom állítani, hogy amikor mondjuk egy partner cégünk egy informatikai beszerzésről dönt, akkor ő dönthet úgy, hogy egy olyan beszállítóval dolgozik, aki Hungarocellben, Hungarocell tömítéssel szállítja mondjuk az új laptop készletet, vagy egy olyan céggel, aki azt vállalja, hogy olyan laptopokat szállít, amiben a töltőanyag az ez a tojáspapírszerű kemény anyag, tehát ugye itt kezdődik nagyjából a szerintem a felelős hozzáállás, és mondom, nehéz egy picit így nem visszatolni mégiscsak az egyének a szintjére úgy, hogy egyébként az elérhető technológiák, és itt tényleg gondolok a csomagolásmentes boltokra, tényleg gondolok a piacokra, és tényleg gondolok akár a kosárközösségekre, hogyha nincsen időn kimenni piacra, tehát hogy ezek elérhetőek, és innentől kezdve pedig már tényleg az a kérdés, hogy a fizetésünkkel hova szavazunk, tehát hogy mire, melyik megoldásra szavazunk. Mondom, én sem vagyok hibátlan, én sem működök hibátlanul, nem szeretném a felhasználókra visszatolni, inkább csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a lehetőségek tárháza az egy pici utánajárással, az lényegesen tágabb, mint amire egyébként elsőre gondolnánk, és bízom benne, hogy már is legalább azért egy 5-6 ötletet azért így adtam, hogy hol érdemes, akár lokálisan, akkor is, hogyha egyébként egy agglomerációban vagyunk, vagy egy Budapesten kívüli városnak vagyunk a lakói, abban az esetben is, vagy ha éppen a belvárosban lakunk, abban az esetben is. Én azt gondolom, ezt a DRS rendszert alapvetően nagyvárosokra, magas népsűrűségű helyszínekre dolgozták ki. Itt fog valószínűleg egyébként a leghatékonyabban működni, itt is keletkezik a legtöbb olyan csomagolási hulladék, aminek egyébként valamilyen módon az újrahasznosítását keressük.
Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Attila!
Nagyon köszönöm a meghívást, és jó újrahasznosítást mindenkinek!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.